Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: a tanítvány legfőbb vonása Jézus követésének az öröme, Ferenc pápa úrangyala imája. Interjú Balga Zoltán atyával, a Magyar Katolikusok prágai személyi plébániájának a vezetőjével. A tanítvány legfőbb vonása Jézus követésének az öröme, Ferenc pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Az évközi hatodik vasárnap evangéliumi szakaszát elemezve Ferenc pápa arra buzdította a híveket, hogy fogadják el a nyolc boldogság logikáját, nyissák meg szívüket Jézusnak, és követésében találják meg az élet örömét, az anyagi javak birtoklása, a hatalomvágy és az önközpontúság helyett. Az igazi tanítvány az élet ajándékaiban, vagyis a teremtett világban, a testvérekben találja meg a boldogságot. Az anyagi javakat is örömmel osztja meg másokkal, mivel Isten logikája szerint él, fejtette ki tanításában a pápa. A vasárnapi evangéliumi szakasz középpontjában a boldogságok állnak. Kezdte beszédét Ferenc pápa, majd megjegyezte, hogy Jézus, bár nagy tömeg veszi körül, a boldogságokat tanítványai felé fordulva hirdeti ki, mivel azok meghatározzák Jézus tanítványainak önazonosságát. A boldogságok furcsának, szinte érthetetlennek tűnhetnek azok számára, akik nem Jézus tanítványai. Amikor azonban föltesszük a kérdést, hogy milyen egy Jézus tanítvány, a válasz pontosan a boldogságokban van. Majd az első boldogságot elemezte, amely az összes többi alapját képezi: boldogok vagytok ti szegények, tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok szegények. Ezt a két dolgot mondja Jézus övéről. Azt, hogy boldogok, és azt, hogy szegények. Sőt, azért boldogok, mert szegények.
Che sono beati e che sono poveri.
Szögezte le Ferenc pápa. Fölmerül a kérdés, hogy milyen értelemben boldogok a szegények. Folytatta elmélkedését a pápa. Abban az értelemben, hogy Jézus tanítványa nem a pénzben, nem a hatalomban, vagy az anyagi javakban találja örömét, hanem azokban az ajándékokban, amelyeket minden nap Istentől kap, mint az élet, a teremtett világ, a fivérek és nővérek, és így tovább. Ezek az élet ajándékai. Jézus tanítványa még a birtokában levő anyagi javakat is örömmel osztja meg másokkal, mert Isten logikája szerint él. És milyen Isten logikája? Tette fel a kérdést Ferenc pápa. A válasz pedig az ingyenesség. A tanítvány megtanulta, hogy ingyenességben éljen. Ez a szegénység egyben az élet valódi értelméhez való viszonyulás is, mert Jézus tanítványa nem gondolja, hogy annak már birtokában van, hogy már mindent tud, hanem tudja, hogy minden nap tanulnia kell. Ez egyfajta szegénység. Annak a tudata, hogy minden nap tanulni kell. Jézus tanítványa, mivel ilyen a hozzáállása, alázatos, nyitott személy, mentes az előítéletektől és a merevségektől. A pápa ezután utalt a múlt vasárnapi evangéliumi szakasz egy szép példájára. Simon Péter, szakértő halász, elfogadja Jézus meghívását, hogy vesse ki a hálókat egy szokatlan órában, majd ámulattal telve, a csodálatos halfogás után ott hagyja a bárkát és minden javát, hogy kövesse az urat. Péter mindent maga mögött hagyva bizonyítja engedelmességét, és Jézus tanítványává válik. Azonban, aki túlságosan ragaszkodik saját elképzeléseihez, saját bizonyosságaihoz, nehezen tudja valóban követni Jézust. Csak egy kicsit követi azokban a dolgokban, amelyekben az illető egyetért ő vele, és ő egyetért velem, de a többiben nem. A tanítvány nem ilyen, szögezte le a pápa. Az ilyen emberen aztán szomorúság vesz erőt, mert számításai nem jönnek be, mert a valóság eltér észjárásától, és elégedetlen marad. A tanítvány ezzel szemben képes rá, hogy megkérdőjelezze saját bizonyosságait, tudja alázatosan keresni Isten minden nap, és ez lehetővé teszi neki, hogy behatoljon a valóságba, megragadja annak gazdagságát és összetettségét. Más szóval mondva, a tanítvány elfogadja a boldogságok paradoxonját, látszólagos ellentmondását. A boldogságok azokat nyilvánítják áldottnak, vagyis boldognak, aki szegény, akinek olyan sok minden hiányzik, és ezt elismeri. A pápa rámutatott, hogy emberileg szólva ezt másképp gondolnánk. Az a boldog, aki gazdag, aki jólétben él, akit megtapsolnak, és sokan irigyelnek, akinek minden biztonsága megvan. De ez a világias gondolkozás nem a boldogságoké. Jézus éppen ellenkezőleg kudarcnak nyilvánítja a világi sikert, amennyiben önközpontuságon alapul, amely fennhéjánzóvá duzzaszt, és utána űrt hagy a szívben. A boldogságok látszólagos ellentmondásával a tanítvány hagyja magát válságba sodorni, mert tudatában van annak, hogy nem Istennek kell a mi logikánkba belépnie, hanem nekünk az övébe. Ez olykor fáradtságos utat követel meg, de amelyet mindig öröm kísér. Mert Jézus tanítványa örömmel teli, azzal az örömmel, amely Jézustól jön. Emlékezzünk rá, hogy az első szó, amit Jézus mond, a boldogok, innen a boldogságok elnevezés. És ez rokon értelmi szava annak, hogy Jézus tanítványai vagyunk. Az Úr megszabadítva bennünket az önközpontuság rabszolgaságából, kizökkent bezártságainkból, feloldja keménységünket, megnyit bennünket a valódi boldogságnak, amely gyakran ott található, ahol nem is gondolnánk. Ő az, aki életünket vezeti, nem pedig mi, előítéleteinkkel, szükségleteinkkel. A tanítvány végül az, aki hagyja, hogy Jézus vezesse, aki megnyitja a szívét Jézusnak, meghallgatja és követi útján. Tegyük fel mindannyian magunknak a kérdést.
Possiamo allora chiederci io.
Buzdított rá a pápa. Rendelkezem-e a készséggel, hogy Jézus tanítványa legyek, vagy annak a merevségével viselkedem, aki úgy érzi, hogy minden rendben van, hogy már megérkezett. Hagyom, hogy a boldogságok látszólagos ellentmondása kizökkentsen biztonságaimból, vagy továbbra is elképzeléseim határán belül maradok. És aztán a boldogságok logikájával, a fáradozásokon és nehézségeken túl érzem Jézus követésének az örömét? Ez a tanítvány legfőbb vonása, a szív öröme, mondta nyomatékosan a pápa, megismételve. Ne feledjük el, a szív öröme. Ez a próbaköve annak, hogy valaki tanítvány-e. Van-e öröm a szívében? Van öröm a szívemben? Ez a lényeg. Végül Máriához fohászkodva fejezte be beszédét a vasárnap déli úrangyalra elimádkozása előtt.
La Madonna, prima discepola del Signore, ci aiuti a vivere come discepoli aperte e gioiosi.
A szűzanya, az Úr első tanítványa segítsen minket, hogy nyitott és örömteli tanítmányokként éljünk. Az úrangyalra elimádkozása után a pápa Máriához fohászkodott, hogy eszközölje ki Ukrajna békéjét. Az Ukrajnából érkező hírek nagyon aggasztóak. Szűz Mária közbenjárására és a politikai felelősök lelkiismeretére bízok minden békére irányuló erőfeszítést. Imádkozunk csöndben, kérte a Szentpéter téren összegyűlt híveket Ferenc pápa, majd köszöntötte a római híveket, az Olaszországból és külföldről érkezett zarándokokat. Interjú Balga Zoltán atyával, a Magyar Katolikusok Prágai Személyi Plébániájának a vezetőjével. A múlt héten liturgikus tanulmányai végzése céljából Rómában járt Balga Zoltán felvidéki atya, a prágai magyarok lelkésze, aki ez alkalomból felkereste a rádiónkat. Most hallgassák meg a vele készített beszélgetésünket. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában vendégünket, Balga Zoltán atyát, aki nem akárhonnét érkezett, hanem Prágából. Rögtön erre kérdezek rá, kedves Zoltán, Hogy kerültél te Prágába, és mi a te ottani szolgálatod?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát Prágába úgy kerültem, mint Pilátus a krédóba tulajdonképpen. 2015 nyarán Prága környékén egy kis városkában voltam papkollégákkal egy papi lelki gyakorlaton, ahová meghívtuk Duka bíboros urat is, ilyen közös baráti beszélgetésre, és ahogy bemutatkoztunk egymásnak, mondtam, hogy Balga Zoltánnak hívnak, és a bíboros úr első reakciója az volt, hogy magyar neved van, te biztos magyar vagy, és én több mint 10 éve keresek Prágában magyar papot, ugyanis a magyar hívek rendszeresen kérik tőlem szinte évente több alkalommal is, hogy jó lenne megújítani 2000-es évek elején megszűnt magyar szentmiséket. És hát ez így ilyen baráti beszélgetés volt, meghallgattam a bíboros urat, és igazából úgy el is engedtem ezt a gondolatot, és körülbelül egy hónapon belül az általános helynöktől kaptam egy e-mailt, amelyben közölte velem, hogy a bíboros úr kérésére keres, és szeretne felkérni, hogy illetve érdeklődik, hogy vállalnám-e ezt a prágai magyar lelkipásztori szolgálatot. Hát természetesen a püspökön felé irányítottam a helynök urat, és hát úgy alakultak a dolgok, hogy 2016. júliusában Prágába kerültem, ahol elkezdtem lépésről lépésre, apró lépésekkel igazán kiépíteni az ottani magyar közösséget.
Egy jelentős szempontot még hozzá kell tenni, hogy tulajdonképpen te hol is szolgáltál, és hol van a te otthonod, a hazád?
Én felvidéki származású vagyok, Beszterce-Bányai egyházmegyés. Pozsonyban, illetve Budapesten tanultam, későbbiekben Budapesten egyházjogot is végeztem. Dolgoztam, illetve mind a mai napig aktívan dolgozom a Beszterce-Bányai egyházi bíróságon, illetve Prágában is az érseki bíróságon kötelékvédőként tevékenykedem.
És akkor ezek után, te, aki beszél szlovákul is, meg csehül is, kezdte meg a munkádat 2016-ban Prágában.
2016-ban kezdtem. Egy hatalmas nagy kaland volt, mindig így fogalmazom meg ezt a lelkipásztori szolgálatot. Az első szentmisén körülbelül 100-an voltak, egy ilyen kikölcsönzött templomban, ha szabad ezt így fogalmazni, még nem volt saját templomunk. Nagy öröm volt számomra, hogy július elején, a nyári szünet kellős közepén, amikor mindenki hazautazik és nyaralásokon van, hogy 100 ember összegyűlt Prágában a magyar szentmisén. Nagyon nagy öröm volt számomra. Aztán a bíboros úr kijelölte, hogy melyik lesz a mi templomunk, hol fog én lakni, hol tudunk majd találkozni a közösséggel, kaptunk közösségi termeket, és azt tapasztaltam, hogy nagy igény van a közösségi életre Prágában. Vasárnaponként vannak magyar nyelvű szentmisék, hétköznap is, több mint 100 magyar diák tanult Prágában, velük hétfőn esténként vannak összejöveteleink. Nagyon érdekes, hogy az első találkozót hétfőn tartottuk, és 7-en voltak jelen, és akkor felvetettem, hogy hát akkor hogyan nevezzük a mi kis csoportunkat. És akkor jött az ötlet, hogy legyen hétfői hetesek. És akkor ez mind a mai napig hétfői heteseknek hívjuk, ha bár már sokkal többen vagyunk. Ez egy nagyon fontos eleme a prágai pasztorációnak, a fiatalokkal, ott tanuló magyar egyetemistákkal való lelkipásztori munka. Nagyon fontos dolognak tartom, hogy akik egy ilyen idegen nyelvi környezetbe, egy idegen nagyvárosba érkeznek, ahol szerintem a legnagyobb veszély az anonimitás, ahol nagyon könnyen el tudnak veszni ezek a magyar diákok, hogy találjanak egy olyan kis magyar szigetre, ahol igazán otthon érzik magukat, egy olyan magyar szigetre, ahol nem csak a magyarságukat, hanem a hitüket is meg tudják élni.
A magyar diákok mellett kik vannak még, milyen foglalkozásúak Prágában a magyarok között?
1993 előtt, amikor még Szlovákia és Csehország egy közös országot alkotott, nagyon sokan tanultak Prágában, a Károly Egyetem, különböző műszaki egyetemek, nagyon sok magyar diákot vonzottak Prágába. Ezek közül nagyon sokan Prágában rekedtek. Működik például a Magyar Orvosok Társasága. Ez azt jelenti, hogy több tucat magyar orvos él Prágában. Én azt szoktam mondani viccesen, hogy talán nincs is olyan betegség, amit nem tudna magyar orvos kezelni Prágában. De nagyon sok a műszaki szakember, az egyetemeken nagyon sok magyar anyanyelvű tanár, magyar nemzetiségű tanár oktat. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy képzett emberek vannak, értelmiségiek, akik szívesen kiveszik a részüket a plébánia életében is.
Hogy tekintenek a csehek a magyarokra? Úgy általában. És aztán egy másik kérdés, hogy az egyházon belül van-e neked variánsa?
Én azt tapasztalom, hogy a cseh-magyar kapcsolatok rendkívül jók. Nem csak gazdasági szempontból, vagy politikai szempontból, hanem emberség szempontjából is. Ha valahol bemutatkozom, hogy magyar vagyok, akkor látom az emberek arcán, a szemében, hogy öröm tölti el őket. Van bennük egyfajta kíváncsiság is, hogy milyen az élet Magyarországon, hogyan kerültem Prágába, ezt nagyon sokszor megkérdezik. de egy ilyen általános vélemény, hogy a cseh-magyar kapcsolatok, merem azt mondani, hogy közel olyan jók, mint a magyar-lengyel kapcsolatok például. Tehát nincs meg az a belső feszültség, mint amit tapasztalhatunk sok esetben Magyarországgal határos államok tekintetében.
Ide jöttél most Rómába. Ennek a római utadnak bizonyára van egy sajátos oka, nem csak egyszerű zarándokként érkeztél.
Prágában a Károly Egyetem teológia fakultásán indítottak egy licenciakurzust, liturgikus licenciakurzust, és emel kurzus keretében érkeztem most Rómába. A cseh pap kollégákkal közel 20 fős csoport vagyunk, és a pápai Szent Anzelm Egyetemen veszünk részt egy ilyen liturgikus kurzuson. Gondolom, hogy nagy lehetőség ez számomra, hogy az egyház szívében Rómában neves, nemzetközileg elismert professzoroktól hallgathatunk nagyon érdekes előadásokat. Meggyőződésem, hogy ez nagyon sokat segít papságom mélyebb megélésében, nem csak a tekintetben, hogy majd a szent misét vagy az egyes liturgikus eseményeket esetleg jobban vagy szebben tudjam végezni, hanem elsősorban azért, hogy a híveknek tudjam átadni mindazt, amit emel licencia kurzus során magamévá tudok tenni.
Meddig tart ez a kurzus? Itt Rómában, illetve Prágában?
Prágában ez egy 3 éves képzés. Az alapkurzus nyilván Prágában végezzük cseh nyelven, és évente 2 alkalommal érkezünk Rómába, ahol olasz nyelven folyik az oktatás, illetve vannak az előadások.
Mit jelent számodra egy 12 éve szolgáló papnak a liturgia, ha már egyszer liturgikus kurzus licenciát végzel?
Mindig is nagy tisztelője voltam a méltó ünneplésnek. Lényegében azért van, hogy az eukarisztiát ünnepelje, ez a mi küldetésünk, és úgy gondolom, hogy akkor tudjuk ezt a küldetésünket jól végezni, ha azt méltósággal tesszük. És ezt meg kell tanulni. Valahogy a magunkévá kell tenni. Már kispap koromban is sokszor azt láttam, hogy voltak olyan kispaptársaim, akikben ez úgy benne volt eleve, a zsigereikben volt, hogy méltóképpen ünneplik a liturgiát, hogy...
De ezt mondjuk is a szentmisében, hogy méltóképpen ünnepeljük, imádkozzunk.
Igen. És akinek ez kevésbé megy, vagy aki úgy érzi, hogy ebben még javulnia kell, az egyház mindig ad kellő eszközöket ahhoz, hogy ebben tökéletesedni tudjunk. Gondolom, hogy ebből a kincstárból bátran kell tudni részesülnünk.
Térjünk még vissza Prágába. Mi a jogi formája, te ugye egyházjogász, kánonjogász vagy, magyar katolikus lelki közösségnek?
2016-ban kerültem Prágába. Az első dolgom az volt, hogy felkutassam az ott élő magyarokat. Hol élnek a magyar családok, hol van a fiatalság, hol találom az időseket, stb. Nagyon sok civil szervezet működik, magyar civil szervezet Prágában. Első lépésként velük vettem fel a kapcsolatot. És amikor láttam, hogy jelentős magyar közösség él, jelentős magyar közösség, amely szeretné megélni a vallásosságát is, és láttam azt, hogy vasárnapról vasárnapra sokan jönnek a magyar szentmisére, akkor felvetettem a bíboros úrnak az ötletet, hogy... Én szükséget látom annak, hogy ez a közösség ne egyfajta misszióként működjön Prágában, hanem adjunk ennek valamilyen jogi formát. És hát így jött az ötlet, hogy akkor, mivel az egyházjog lehetővé teszi, hogy a territoriális, illetve területi plébániák mellett működjenek személyi elvű plébániák, úgynevezett personális plébániák, vagy a nemzetiség alapján, vagy egy-egy rítus alapján, hogy akkor Prágában miért nem működhetne egy magyar személyi plébánia. Ami azt jelenti, hogy az egyházmegye területén élő valamennyi magyar, illetve családtagjaik képezik a személyi plébániát. Ez meg is valósult 2017 decemberében Erdő Péter bíboros úr jelenlétében valóban létre is jött a Prágában a prágai magyar személyi plébánia.
A Balga Zoltán atyával, a prágai magyarok lelkészével készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői adáson véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Virtesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
Erősödni